Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunk címe, kitől kérjünk segítséget, ha szexualitással nehézségünk van. És ezt a témakört szerintem már többféleképpen érintettük az elmúlt években, de talán nem árt összefoglalni azt, hogy kihez, mihez, milyen végzettségű emberhez érdemes fordulni különböző szexuális nehézségekkel. Ugye adásunkban megfordultak már szexuálpszichológusok, volt beszélgettünk egyéb szakemberekkel is, és hát ez az a terület, amire Magyarországon sokszor úgy tekintetünk, hogy ez egy eléggé szürke zóna. Nem gondolom azt, hogy általánosságban pszichés vagy lelki problémákkal olyan tiszta lenne a helyzet, de ezzel a területtel kapcsolatosan azért még nagyon sok tévhit él, és hogyha a legnépszerűbb internetes felületeket nézzünk, hát akkor ilyen hihetetlen gazdagságot látunk. Mondjuk abban inkább azt mondanám, hogy burjánzani a különböző segítőkkel, kócsokkal, magukat szakembernek mondó emberekkel, meg hát olyan megmondó emberekkel, akik akár nagy követőtáborral több ezres vagy több tízezres videókat csinálnak szexualitásról. Ami nem feltétlenül baj, viszont az már igen, hogy milyen tanácsok és milyen ötletek hangzanak el. Minden ilyen helyzet ezzel kapcsolatosan Magyarországon, de honnan kezdeni, Szilárd?
Hát én onnan kezdeném, hogy ez még nem feltétlenül a szexualitás része, hanem ez a párkapcsolati része. Uh-huh. Magyarországon lehet valaki úgy a párterapeuta, hogy a képzése során sem a pénisz, sem a vagina, sem a csiklószót nem ejtik ki. Mert a párkapcsolati dinamikákra, kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Ez egy külföldi képzésnél teljesen elképzelhetetlen. És van ennek az ellenpólusa, amikor olyan szexológus, szexuálterapeuta, szexuáltanácsadó képzéseket hirdetnek Magyarországon, ahol egyértelműen mondjuk a testtel foglalkoznak és a testtel dolgoznak. Körülbelül 30 éve tudjuk azt, hogy az ember, mint a szexualitása is, de az ember is egy biopszichoszociális rendszer, amelyiknek mindegyik eleme nagyon fontos. Tehát fontos dolog foglalkozni a lelkével, fontos dolog foglalkozni a testével, és fontos dolog foglalkozni azzal, hogy milyen közegben él ő, milyen szociális hatásoknak van kitéve. Ez az a komplex rendszer, amit kint tanítanak. Itthon valahogy ilyen szegmensek vannak, és mivel ezek a szegmensek egyébként nem működnek rosszul, mert bizonyos típusú problémákra megadják a választ, ezért valahogy az történik, hogy ezek az emberek, akik akár segítőként is ezen a területen mozognak, meg vannak róla győződve, hogy az ő módszertanúk az nagyon jó, hiszen aki hozzájuk fordul, egy jelentős részben tud segíteni, akinek meg nem segít, az elmarad, és nincs egy visszajelzés arról, hogy ez nem sikerült.
Igen, hát én azt gondolom, hogy ez mindig az, amit mondasz, de azért egy picit azért idealizált a helyzet, hiszen a tapasztalat azért azt mutatja, hogy azért tényleg boldog-boldogtalan mindenféle papírokkal vagy papírok nélkül osztja a szexualitással kapcsolatos tanácsokat, és ebből nagyon primitív, nagyon ostoba és nagyon félrevezető dolgok is napi szinten jelennek meg. Sőt, kifejezetten káros dolgok is.
Teljesen igazad van. Én egy picit szembe mennék a magyar gondolkozásmóddal. Itt nekünk van egy olyan kulturális gyökerünk, amelyik azt mondja, hogy dokumentjeszt, legyen papír, és akkor minden rendben van. Amikor én elkezdtem annak idején a felső oktatást, akkor nagyjából úgy nézett ki ez az egész történet, hogy ha az embernek diplomája van, akkor azt megszerezte, és élete végéig nem kell tanulni, és élete végéig van munkája. Ez volt az a gondolkozás, ami tudom én 30 akárhány évvel ezelőtt egy általános volt, és ez jött tovább. Tehát mi tovább örökítettük a gyerekeinknek ezt a fajta gondolkozást. És a mi fejünkben is az van, hogyha valakinek van egy papírja, akkor az ember rendben van. Ugye itt utalnék vissza a pedofiliával kapcsolatos adásunkról. Elmondtam, hogy a három érintett közül egy pszichológus volt, kettő pszichopedagógus, tehát önmagában a papír az semmit nem jelent. És akkor azt hangsúlyozzuk ki, hogy az, hogy valaki pszichopedagógus, meg pszichológus, az nem egyenlő azzal, hogy ő pedofil lenne. De az, hogy papírja van, az semmit nem jelent az ég egyadta világon. Azt jelenti, hogy elvégzett egy olyan képzést, ami nagyobb valószínűséggel fogja őt jó szakemberré tenni, mint aki nem végzett el egy ilyen képzést. Tehát azt lehet mondani, hogy valakinek van papírja, ott azok között fogok találni olyat, aki jó. Aki nem végzett el semmiféle képzést, vagy pedig háromnapos képzésen, hétvégén kurzuson elvégezte, ott azt lehet mondani, hogy szinte biztos, hogy nem fogok jó szakember találni. Ezek az arányok. Tehát azért érdemes képzett szakembert választani, mert sokkal biztosabb lehetek abban, hogy ott olyan emberrel találkozom, aki a megszerzett tudását használni tudja. Ezeknél a rövid tanfolyamoknál sokkal inkább fogok olyan emberekkel találkozni, akik bizonyos területekre, akár a saját élményen keresztül, akár saját tapasztalaton keresztül jól rálátnak, és adott esetben abban tudnak segíteni, de a komplexitását, a mélységét piszkosul nem értik annak, hogy ez
hogy
működik.
Hát elég gyakori ugye a klasszikus szögés kalapásnak az esete, hogy akinek kalapács van a kezébe, az általában mindent szögnek fog nézni, és hát gyakorlatilag igen, az egy-két módszert akarja mindenre alkalmazni, ami hát nem biztos, hogy egy túlságosan nagy repertoárt ad a kezébe.
Külföldi tapasztalat az, hogy az egy szerencsés dolog, hogyha valaki valamilyen szervezethez tartozik. Uh-huh. A brit példa az úgy néz ki, hogy a brit pszichológusoknak és tanácsadóknak van 10-12 nemzeti szervezete. Mindegyik másokat tömörít. De az, hogy valaki tartozik egy ilyen szervezethez, az azt is jelenti, hogy ott volt egy olyan szűrő, aminél megnézték az ő nem csak emberi, hanem szakmai alkalmasságát is. Ott például egy ilyen nemzeti szervezethez tartozni, az egy valamiféle biztosítékot jelent, plusz lehetőségem van arra, hogy annál a nemzeti szervezetnél én egyébként etikai eljárást kezdeményezzek, jelezzem, hogyha bármi probléma van. Tehát ezek régi demokráciákban jól működő rendszereket alkotnak. Magyarországon nagyon sokáig nem volt demokratikus berendezkeződés, ennek következtében mi az állami szervezetekben szocializálódtunk. Egy nagy szervezet legyen, és az az egy nagy szervezet fogja majd összefogni egy adott szakmának a tagjait. És itt az van, hogy jelen pillanatban nincs ilyen szervezet, sem egy nagy, sem sok kicsi, hanem nincsenek olyan szakmai szervezetek, egyesületek a szexológia terén, akik megbízhatóan tudnák egyébként a szakmai sztenderdeket átvinni. Vannak bizonyos társaságok, akik például a Szexuális Medicina Társaság, aki egy nagyon magasan képzett, alapvetően orvosokból álló társaság, akik tényleg szuper módon fogják össze azokat a szakembereket, akik elsősorban orvosi irányból közelítenek. A szexuálpszichológiának annak nincs jelen pillanatban ilyen szervezete, a Magyar Pszichológiai Társaságban valami.
Mint hogyha lenne már valami fajta egyesületük egyébként a szexuálpszichológusoknak is.
Igen, van egy szexuálpszichológusok egyesülete, de ez még azt gondolom, hogy nagyon gyerekcipőben jár, és nem lehet látni azt, hogy ez milyen jogosítványokkal rendelkezik. A jogosítvány az Magyarországon azt jelenti, hogy állami vagy hivatali jogosítványjal szeretne valaki rendelkezni. Ez nem így van.
Igen, ez ebbe igazad van, azért ezzel együtt azért azt lássuk, hogy ez más szakmákban is igaz Magyarországon, tehát azért egy csomó olyan nagy presztízsű szakmát mondhatok, aminek nem kapott állami jogosítványokat az elmúlt évtizedekben.
Én nem is támogatom. Tehát én azt gondolom, mm-hmm. hogy pontosan arról lenne szó, hogy ezek önszabályozó egyesületek legyenek, és oda tartozni az egy minőséget jelent.
Igen.
Aki ott van, azt tudom, hogy az egy demokratikusan megválasztott, átlátható működésű egyesületnek a tagja, és minden döntésük az nyilvános. Nekem van egy brit egyesületi tagságom, és az úgy néz ki, hogyha engem ott valaki bejelenti, hogy én ott nem végzem jól a munkámat, ott az összes etikai vizsgálat az nyilvános. Lefolytatják az etikai vizsgálatot, amit két független szakember, nem az egyesületnek a tagja, két független szakember fog lefolytatni, és a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák. És hogyha olyan dolgot tettem, akkor ki fognak zárni. Tehát azért ennek vannak jól működő példái, ezek önszabályozó rendszerek, uh-huh. és, de Magyarországon sajnos az önszabályozó rendszereknek nincsen kultúrája, és jelen pillanatban gyakorlata sincs. Adja jó Isten, hogy ez a Szexuálpszichológiai Egyesület, ez valami hasonlóképpen működjön.
Jó. Akkor egy szerintem egy picit nézzük át azt a rendszert, ami szerintem nagyon sokak számára nehezen átlátható, hogy hogy néz ki Magyarországon, hogy néznek ki Magyarországon azok a különböző disziplinák, vagy azok a tudományágak és azok a szervezetek, amik különböző szexuális problémákkal foglalkoznak, ezekben segítenek. Ugye a 70-es, 80-as évektől kezdve ismerté vált a különböző szexológiával foglalkozó szakemberek, és ezek között voltak nagyon nagy hírűek. Itt az adásban sokszor emlegettük ugye Szilágyi Vilmost, Buda Bélát, vagy Lux Elvirát is már. Tehát ők ugye alapvetően pszichológusok voltak, akik mellé vették képzettségükben, elkezdtek specializálódni különböző szexualitással kapcsolatos témákra. Tehát nekik alapvetően ugye ebben az időszakban nem létezett ilyen tanszék, nem létezett ilyen képzés, vagy szexuálpszichológia. Ők maguk megteremtették ezt a saját iskolát.
Ez így van. Buda Béla és Szilágyi Vilmos volt az, aki először szervezett szexológusi vagy szexuálpszichológiai képzést. Ez egy 70-72 órás képzés volt, aki Magyarországon az ő korosztályokat képviseli, az mind ott képződött ezen a képzésen.
Igen, és akkor ugye ezek után indult el később már, itt már a 2000 szerintem 10-es években ugye az ELTÉ-n a pszichológia szakon egy poszt graduális képzés rendszer, ahol szexuálpszichológusokat képeztek, illetve képeznek a mai napig. Tehát alapvetően
magas
szinten, és ugye ez az iskola volt, ahol kifejezetten hivatalos állami oktatásban ilyen jellegű képzés volt. És nyilván ezzel párhuzamosan a különböző orvosi disziplinák, akár a nőgyógyászat, akár az urológia, andrológia, stb. Területén ott vannak olyan képzési részek, amik kifejezetten a szexualitásnak különböző szervi problémáival foglalkoznak. És hát itt nyilván van egy átfedés, hogy vannak olyan szakorvosok, akik inkább ezekre a területekre specializálódtak, vagy rendszeresen foglalkoznak ezekkel a nehézségekkel.
És hát van a másik véglet, az önjelölt szakemberek.
Igen. És emellett ugye léteztek különböző furcsa képzések, vagy furcsa hátterű képzések, amik közül elég sokan még ma is szaladgálnak és mutatgatnak különböző papírokat. Hát ez az úgynevezett nagy idézőjelben sotés szexuálterapeuta képzés, ami ilyen néven, ilyen háttérrel soha nem létezett. Ezt egy pszichológus csinálta, szervezte teljes mértékben a saját kis KFT-vel, és hát kimutatható módon olyan papírokat állított ki, aminek semmi nem közem volt a sotéhoz. Na és hát ebben a szervezetben nagyon sokan olyanok is papírokat kaptak, akiknek semmifajta, se tudományos, se egyéb hátterük nem volt, hogy ilyen jellegű gyógyító vagy segítő tevékenységet végezhessenek.
És volt köztük olyan, akinek igen. Tehát itt az a nagyon nehéz, hogy van köztük pár olyan szakember, aki magasan képzett szakember. És van köztük olyan, aki pedig végtelenül alacsonyan képzett szakember, és nem engedném emberek közelébe.
Igen. Tehát hogyha valaki azzal találkozik, hogy valaki szexuálterapeutának nevezi magát, és nem valamilyen jó hírű külföldi végzettséget mutat föl, Magyarországon ilyen papírt jelen pillanatban nem birtokolhatna senki, vagy hát a papírt az birtokolhatja, csak nincsen mögötte semmifajta tudományos háttér.
Amikor azzal találkozik valaki, hogy a Semmelweis Egyetem szexuálterapeuta képzését végeztem, vagy a Semmelweis Egyetemen szereztem szexológusi diplomát, akkor éljen a gyanúperrel, hogy az nem igaz, mert a Semmelweis Egyetem soha nem szervezett ilyen képzést, és ezek sajnos nem igazi, hanem hamis diplomák.
Igen. Aztán nézzük meg azokat a dolgokat, hogy mik vannak még. Ugye, ha valakinek ugye nehézsége támad, úgy érzi, hogy szexuális jellegű nehézségei vannak, ugye ki több irányba indulhat el. Az egyik az, hogy elkezd interneten keresni a különböző problémáira a csodálatos megoldásokat, a gyakorikérdések.hu-tól kezdve a különböző tematikus Facebook és egyéb csoportokat. Hát ez jó irány lehet-e? Én azt gondolom, hogy ezekben azért nagyon gyakran tényleg kicsit úgy vannak, hogy itt nagyon jó ötletek, nagyon jó ötletei van mindenkinek, és 100 jó ötlete van mindenkinek arra, hogy a különböző dolgokat megoldjon. Kicsit azért olyan tud ez lenni, mint amikor hát ez a gyógyszere segített a nagypapa fejfájására, akkor vegyük már be, hát ha majd nekem is elmulasztja, ha beszakadt köröm ágyamnak a problémáját. Még az is elképzelhető, hogy enyhíteni fogja a dolgot, de azért a személyre szabott válaszok azok azért jobbak tudnak lenni, és hát azért mindig éljünk a gyanúperrel, hogyha valaki nagy vehemenciával és valami fajta szakemberi háttérnek a mutatásával osztja ingyen mindenkinek a tudását az interneten, hogy ott valami nem stimmel. Tehát egy szakember nem távgyógyít. Egy szakember láthatatlanba nem kezdi a csodálatos ötleteit osztani, hogy ezt csinálja, azt csinálja, amazt csinálja. Egy valódi szakember mindig figyel arra, hogy nézzük már meg. Most itt nem az a pénzről van szó, hanem arról, hogy lássuk az embert, lássuk komplexen, hogy mi az a probléma, hogy ugyanaz a tünet, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a nehézség, annak sokfajta oka van, és személyre szabott megoldásai lehetnek.
Én most hasonlóképpen fogok fogalmazni. Uh-huh. Az, hogyha valaki egy internetes fórumon, uh-huh. akár teljesen mindegy, hogy melyik felületen, uh-huh. szeretne választ kapni a problémájára, az sokkal nagyobb valószínűséggel lesz hibás vagy rossz válasz, uh-huh. mint hogyha egy szakemberhez megy. Uh-huh. Az, hogy valakinek segített valami, uh-huh. az nem azt jelenti, hogy ez egy másik embernek is segíteni uh-huh. fog. Ehhez kell egy tudás, kell egy tanulás, kell egy tapasztalat ahhoz, hogy ezt jól lehessen csinálni. És akkor itt most egy elég erőteljes megállapítást fogok tenni. Akinek megvan ez a tudása, tapasztalata, gyakorlata, rálátása, az nem fog Facebook csoportokban észt osztani.
Ez abszolút így van. Itt még általában azért szokott lenni egy harmadik, másik motiváció is, hogy nagyon sokan, akik szakembernek álcázzák magukat, és különböző internetes fórumokon osztják az észt, ezek sokszor igazából palibadarakat akarnak fogni gyakorlatilag a saját tanácsadói tevékenységükhöz. Gyere el majd hozzám, hogy tudok segítséget, ha megkeresel, akkor majd ezt megbeszéljük, szívesen adok tanácsot, gyere el egy ingyenes alkalomra, stb. Na, ezek azok a típusú dolgok, amit azt gondolom, hogy egy valódi jó szakember, hiteles szakember nem csinál. Az elképzelhető, hogy elmondja, hogy fordulj esetleg ide, ha éppen van rá ideje, és mondjuk még az esetleg tanácsokat, elmondja azt a lehetőségeket, hogy milyen irányba indulnak el, esetleg még akár szakembert is tanácsol, még azt is mondhatja, hogy egyébként hozzám is fordulhatsz, de nem fogja ott a on the spot megoldani a problémáit ennek az embernek.
Hát nem tudom, én azt látom, hogy a tanult képesítéssel rendelkező, gyakorlattal rendelkező szakemberek annyira túlterheltek, hogy nincs idejük arra, hogy Facebookon bármilyen csoportban bármilyen tanácsot adjanak. Uh-huh. Olyan van, hogy valaki szexuálpszichológusként most építi föl a klientúráját, és van szabad kapacitása. Tehát nézzék meg, hogy a múltkor is volt valaki, aki megkérdezte, hogy ez a hölgy, ez hiteles forrása. És megnéztük, igen, szexuálpszichológusként végzett hiteles forrás.
Az más kérdés, hogy éppen a stílus, vagy a marketing stílus,
hogy az tetszetős volt. Az tetszik-e, vagy nem, de az lényegtelen. Tehát hiteles forrás, az, hogy nekem nem szimpatikus, ahogy ő kommunikál, nem
vagy a
TikTok videóig. Ez teljesen lényegtelen, mert hiteles szakemberről van szó. És ő ezt így csinálja, neki ez belefér, rendben van. Azt nézzük meg, hogy ő milyen képesítéssel rendelkezik. Az, amikor valaki nem rendelkezik képesítéssel, vagy amikor azt mondja, hogy a képesítését, ugye ez az, amit klasszikus a Semmelweis Egyetemen szereztem, vagy azt mondja, hogy nem válaszol erre a kérdésre, hogy honnan van neki képesítése, akkor onnantól lehet gondolni azt, hogy ő nem feltétlenül lesz az a szakember, aki számomra segíteni tud.
És akkor még egy fogalmat érdemes tisztába tenni, talán egyszer már érintettük ezt a kérdést, ez a szexológus fogalma. Ugyanis ez egy olyan fogalom, ami ma Magyarországon nincsen egyértelműen képzéshez, képesítéshez kötve. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas gyűjtőfogalom, ugye olyan szakembert, vagy olyan típusú tudományos kutatót jelentene, aki a szexnek, vagy a szexológiának különböző részeivel foglalkozik. Ilyen végzettség Magyarországon, hogy szexológus nincsen. Ad abszurdum, nagyon sok típusú szakember nevezheti magát szexológusnak, Tehát ebbe beletartozhat adott esetben egy történész, beletartozhat egy szociológus, beletartozhat egy orvos, beletartozhat természetesen egy pszichológus, különböző terapeuták is beletartozhatnak, amennyiben tudományos szempontból kutatják, publikálnak kapcsolatos szexológiával kapcsolatos témákba.
Most az, hogy Magyarországon ez nincs szabályozva, ez sehol nincs szabályozva Európában, tehát nincsenek ilyen kritériumok. Németországban sincs szabályozva az, hogy kinevezheti magát szexológusnak. Éppen ezért nem azt mondjuk, hogy egy szexológus az jó vagy rossz, mert van a szexológusban, és a szexuálpszichológusnak csak az nevezheti magát, aki pszichológus, és elvégezte azt a posztgraduális képzést, ahol szexuálpszichológiát tanult, az egy teljesen tiszta dolog. Ott lehet tudni, hogy ő neki valóban van egy olyan képesítése, amivel ő szakemberként tud segíteni. Tehát az, ha valakinél azt látják, hogy szexuálpszichológus, ott biztosak lehetnek abban, hogy ott nagy valószínűséggel jó segítséget kapnak. Ha az az ember nem szimpatikus, nem találják meg vele a hangot, akkor keresnek másik szexuálpszichológust, és ez teljesen rendben van. A szexológusoknál ott viszont igenis meg kell nézni azt, hogy ki nevezi magát szexológusnak, mi alapján nevezi szexológusnak magát, mit találok én róla, nem feltétlenül a TikTokon, nem feltétlenül a Facebookon, hanem más fórumokon, milyen kutatási eredményei vannak, hol publikált ő, mit publikált ő. Ezek utána keresést igényelnek, ezek időt igényelnek, és sajnos az emberek érthető módon relatív kevés időben rendelkeznek, és nem feltétlenül néznek utána. Tehát amikor valaki azt látja, hogy szexuálterapeutának hívja magát valaki, és Semmelweis egyetemen végzett, én is ismerek közöttük olyat, aki pszichológus és jó szakember. Tehát nem feltétlenül azt fogja meghatározni, hogy ő minek hirdeti magát, hanem mi lesz az a háttér, és ez sajnos utána nézést igényel, amelyik háttér alapján azt tudom mondani, hogy ő neki valóban van egy tudása.
Igen. És akkor nézzünk erre rá, mitől lehet egy hiteles egy szakember, amikor utcáról megyünk, amikor keresünk szakembert különböző nehézségeinknek a megoldására, vagy feldolgozására. Hát onnan például, hogy valaki nem lebegteti azt, hogy ő neki milyen képzettsége van, és milyen háttere van. Tehát ezek az emberek nem az életiskolájában, meg a nem tudom én hol szerezték a tudásukat, hanem egyértelműen leírják, nem elkenve, nem lebegtetve, hogy kérem szépen, nekem ilyen végzettségeim vannak, én itt tanultam, én ezeket a papírokat szereztem meg, esetleg ezek voltak az oktatóim, és ez pontosan nyomon követhető. Teljesen rendben van az, hogy valaki pontosan leírja, hogy neki egyébként egy történelemtanár végzettsége van, és emellett ilyen és ilyen, nem tudom én, norvégiai vagy hollandiai képzéseket végzett el, és ilyen gyakorlatot szerzett, amennyiben ez átlátható. A lebegtetések, ez a tanultam pszichológiát, tanultam emberi interakcióról, rengeteg, meg tranzakcionalizis, meg mindenféle olyan szavakat bevetünk.
Saját életemben megtapasztaltam.
Igen. Ezek bullshitek. Tehát ezek azok, amikkel az emberek elkenik azt, hogy valójában neki nincsen ilyen jellegű részesége. Nagyon-nagyon kevés olyan ember van, sőt azt gondolom, hogy aki ezt kifejezetten elkeni, az egy szándékosság. Ez arról szól, hogy személyesen is tudja, hogy hát bizony semmilyen feljogosultsága nem lenne arra, hogy ő emberekkel foglalkozhasson. Nem is ismeri el, hanem ezt így próbálja valahol ami mindenféle mondat halmazokba elfedni, de valójában a király ilyenkor legtöbb, meg a királynő ilyenkor legtöbbször mesztelen.
Valóban nagyon sok ilyet lehet látni. Több olyan is van, aki külföldön végzett, és megint csak az, hogy valaki külföldön végzett, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy olyan minőségű képzést végzett el. Azt is gondolom, hogy ha én valakinél azt érzem, hogy tudok fejlődni, akkor rendben van, akkor maradjon ott, mert nagyon mások az igényeink. Mást szeretnénk. Nyilván szeretnénk egy jó szakember, de lehet, hogy az a szakember, egy nagyon magasan képzett szakember mégsem találja meg velem a hangot. És lehet, hogy van egy másik, akivel meg együtt tudunk rezegni, és alacsonyabban képzett szakember, és arra az egy területre van egy rálátása és tudása. És én ha azt érzem, hogy tudok haladni, és szerintem ez a legfontosabb indikátora, hogy nem egy alkalom után, tehát ezek is, akkor itt van egy másik ilyen nagyon fontos dolog, amikor azt hirdeti magáról, hogy eljön hozzám egy hétvégére, és én egy hétvége alatt meg fogom oldani az ő problémáját, vagy 7 nap alatt, teljesen mindegy. Nem fogok tudni ilyet csinálni. Tehát a csodavárás az sajnos nagyon sok emberben benne van, de ez egy hosszabb folyamat lesz. A hosszabb folyamat alatt hónapokat kell érteni. Azok a szakemberek, akik rövid távú megoldásokat kínálnak meg, azt mondják, hogy akkor ilyen 14 napos gyakorlatokkal ezt föl fogjuk tudni oldani, ott azért érdemes megfontolni, hogy belemenjek-e egy ilyenbe, vagy nem.
Abszolút. Természetesen itt a különböző szexualitással kapcsolatos nehézségeknek azért van ugye egy olyan terület, amikor valakinek az ismerethiányból származnak különböző szorongásai. Nyilván ez már nagyon nehéz elképzelni mondjuk az internet korában, vagy egy olyan időszakban, ahol nagyon sok adat és nagyon sok információ áll rendelkezésre, de lehet, hogy valaki összekavarodik. Tehát olyan elképzelhető, hogy valaki elbeül egy szakemberrel, elmondja, hogy milyen szorongása van, és a másiknak azt mondja, hogy tessék, nézze meg, ez tök természetes, ez a viselkedés, ez a működési dolog, és ez önmagában adhat számára egyfajta megnyugvást. Tehát ilyen dolgok lehetnek, hogy rövid távon bizonyos specifikus információ megadásával nagy változások álljanak
be. Ebben teljesen igazad van, csak ez akkor fog eldőlni, amikor valaki eljött hozzám.
Persze.
Tehát, hogyha én úgy hirdetem meg eleve ezt, hogy ennyi idő alatt meg fogjuk tudni oldani a problémáját, az egy szakmaiatlan dolog, már sem tudom, hogy milyen problémája
van. Így van. Tehát létezhetnek olyan szituációk, amik tényleg néhány alkalmas beszélgetéssel feloldódhatnak, de azért nagyon sok olyan jellegű kihívás van, amihez bizony utánkövetés kell, folyamatok vannak, és akkor azzal lehet eredményeket elérni. Még egy területtel itt a különböző szexuális segítők kapcsán csak nagyon szőrmentén beszéltük. Ugye itt van a harmadik terület, ugye ez a, hát a különböző fizikai segítők, itt a mindenféle szomatikus és egyéb szakemberek. Én ezt meglehetősen szkepszissel kezelem. Te mit gondolsz ezekről a különböző iskolákról, akik masszíroznak, blokkokat oldanak, és mindenféle egyéb dolgokat csinálnak?
Azért nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez nem jó, mert vannak emberek, akiknek ez segít. Megint csak annyira különbözőek vagyunk. Mindannyiunknak más félelmei vannak, más elakadásai vannak. Mindannyian másképp viszonyulunk a testünkhöz. Igenis van olyan eset, amikor hozzá lehet nyúlni, de kint is többféle szexológus vagy szexológiával foglalkozó ember van, aki azt mondja, hogy nem nyúlunk, tehát ugye aki mondjuk hozzám jön, itt semmiféle testi kontaktus nincs, itt felöltözve ülünk egy szobába és beszélgetünk. Uh-huh. Ez egy beszélgetős dolog. De igenis van olyan, akinél azt mondják, hogy levetkőznek, és egymáshoz is hozzáérnek, mert van valamiféle testi tanítás. Ez azért is tud jó lenni, mert hiszen a szexualitás az egy testi tevékenység. Az, hogy például egy nőnek van egy orgazmus zavara, vagy nem tudja az orgazmust elérni partnerrel, én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül egy jó módszer, hogy azt mondom, hogy jó, akkor vetkőzzön le, és majd én megtanítom neki. Ez szerintem az esetek többségében nem feltétlenül megengedhető. Átadni magamat egy másik embernek, az egy nagyon intim dolog. Ismerek olyat, aki elment egy női szakemberhez, és azzal, hogy neki nehéz az orgazmus a nőként, és hát amikor levetkőzött és elkezdte a hölgy masszírozni, és hozzáért a csiklójához, akkor a kliens az leugrott az asztalra, fölöltözött és elrohant. Ami azt gondolom, hogy egy jogos reakció tud lenni. Egy konszenzuális szexualitás ilyen esetben, amikor rögzítjük azt, hogy mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni, és lehet, hogy van, akinek évek óta nem volt partnere, és szeretne partnert, és nem tudja ezt elsajátítani, nagyon komoly protokollok mentén, ami Magyarországon sehova nincs lefektetve, nincsen olyan etikai szervezet, ahova én tudok fordulni, nincs amelyik ellenőriz, nincs amelyik egy bármilyen vizsgálatot le tudna folytatni, itt én ezért tartom nagyon rizikósnak. Az pedig a másik rész, amiről ugye beszéltünk, hogy ez egy lelki, testi és szociális folyamat. Ebből, ha van egy testi elakadás, akkor én azt gondolom, hogy érdemes azt a testi elakadást is először magamnak kezelni, vannak erre nagyon jó gyakorlatok, partnerrel kezelni, és hogyha nem tudom partnerrel kezelni, akkor itt például ugye a Dámia Szexuálterápiás Egyesülete való beszélgetésünknél is volt olyan, ami igenis lehet ajánlani olyan partnereket, akik ebben segíteni tudnak. A pótpartnerek amerikai szövetsége az úgy működik, hogy a legtöbb esetben van egy szexuálterapeuta, aki elmondja, hogy mit kell csinálni, és van egy férfi vagy egy nő, aki egyébként pótpartnerként üzemel, és ő fogja elvégezni azokat a gyakorlatokat, testi gyakorlatokat, amiket mondjuk a kliens haladása érdekében érdemes megtenni. Tehát ez nem nagyon szokott, még kint sem nagyon szokott összeolvadni, pontosan azért, hogy ez a fajta bizalmi viszony, ami egy beszélgetésnél létrejön, ez ne tudjon sérülni.
Igen, és akkor azért az fontos megjegyeznünk, ugye, hogy azok a szakemberek, a valóban képzett szakemberek, azok komplexül látnak, komplexül dolgoznak, és adott esetben más szakemberekkel együtt dolgoznak. Tehát, igen, hogy az első dolog egy beszélgetős terápiában, amennyiben itt jó szakemberről van szó, hogy végig gondolja, hogy ennek milyen testi vonatkozásai vannak, milyen lelki vonatkozásai vannak, adott esetben milyen szociális hálóra vonatkozó részei vannak. És ebből, amennyiben itt mondjuk testi szintű dolgok vannak, az első tört, hogy kizárjon mondjuk például egy erekciós zavarral kapcsolatosan, hogy ennek mondjuk vannak olyan testi hormonális egyéb okai, ami miatt ez bekövetkezhet. Ha erre a gyanú felmerül, akkor azonnal át fogja utalni, azt fogja mondani, hogy menjen el ilyen és ilyen vizsgálatokra, vagy keressen meg ilyen és ilyen szakembert, amennyiben a szükségét érzi.
Hát hova és tovább ezzel kell kezdeni?
Igen. Igen.
De folytatva azt, amit elkezdtél, amikor én találkozom egy olyan problémával, hogy például van egy testképpel kapcsolatos nehézség, nem csak a nőknél, a férfiaknál is. Megint kutatások különböző adatokat mutatnak, de azt lehet látni, hogy mondjuk a férfiak fele, nők fele elégedetlen a testével. A nők óriási része elégedetlen a saját nemi szervével. És ezt nem én fogom tudni elmagyarázni, hogy neki gyönyörű nemi szerve van, mert mindenkinek gyönyörű és különböző, hanem ezt neki kell tudnia megtapasztalni. Ehhez én tudok neki adni olyan gyakorlatokat, amivel ezt ő meg tudja tapasztalni. Ezt nem más által fogja megtapasztalni, hanem önmaga által fogja megtapasztalni. És ehhez én azt gondolom, hogy nem kellek, én iránymutatónak kellek, és hogyha nincs partnere, akkor azt mondom, hogy tudok ajánlani olyat, aki partnerként tud működni, de nem én leszek az.
Összefoglalva akkor a eddig elhangzottakat, tehát ma Magyarországon viszonylag egyik szempontból széles a választék, más szempontból nyilván jó minőségi szakemberekből azért nem olyan hatalmas a választék. Mik a jó szakemberek ismérvei? Nyilván egy megfelelő, jó színvonalú, alapos, tudományos alapon álló képzettség. Nyilván egyfajta tehetség arra, hogy emberekkel interakcióba kerüljenek, hogy megfelelő empátiával, odafigyeléssel és megfelelő etikai normákkal dolgozzanak. És azt, hogy pontosan átláthatóvá tegyék azt, hogy ők mihez értenek, hol tanulták azt, és mi alapon adnak tanácsot, nyújtanak segítséget. Ez egy fontos indikátor lehet. A másik fontos dolog az, hogy képesek legyenek az, hogy felmérjék a saját kompetencia határukat, ők mihez értenek, mik azok a területek, amikor más szakembert kell javasolni, akár együtt dolgozva, akár teljesen átirányítva hozzá. És a harmadik fontos szempont, hogy az egyéni igények és az egyéni összehangolódás. Ugyanis bármennyire is jó egy szakember, bármennyire is remek a képzettsége, nem biztos, hogy az adott pácienssel, az adott klienssel össze tudnak hangolódni. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont lehet, hogy mindenki megtalálja azt az embert, akivel bizalmi, légkörbe, biztonságos keretek között tud együtt dolgozni, és tud hatékonyan megoldást találni a problémáira. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és hogyha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!